Rádió Bombonier, a kabaré rádiója.
Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját.
Kabaré csütörtök. A mikrofonnál
Kaposi Miklós köszönti mindnyájukat tisztelettel. Ma is várjuk kívánságaikat, kéréseiket, javaslataikat a 328-as, 85-ös, 55-ös telefonszámon, vagy postacímünkön Kabaré csütörtök Magyar Rádió Budapest 1800-as irányítószám. Egyben a 12. évében lépett 3 órás kabaré csütörtök alkalmából köszönetet mondok mindnyájuknak, akik pénzt áldoznak telefonhívásaikra, és életben tartják a műsorunk utáni érdeklődést. Mit mondjak, ránk fér a támogatás. Persze önökre is ráférne, arra mindnyájan rászorulnánk. Hideg van, drága az élelem, mindjárt jön az adófizetések határideje. Még szerencse, hogy ez a hónap rövidebb a többinél, hamarabb kapunk fizetést, nyugdíjat. Ez a remény vezetett arra felismerése, hogy hogy lehetne megoldani az állampolgárok anyagi gondjait. Egyszerű, naptárreformmal. Ma ne csak a február legyen 28 napos, a többi hónapot is legalább ennyivel meg kéne kurdítani, amennyivel a pénz romlik addig, szerény 7% inflációt számítva, így 14 havi fizetést kaphatnánk, az idősebbek mondjuk 15 havi nyugdíjat. És ha a fejlődés ilyen öles léptékű marad, 2010-re már 24 havi illetmény ütni a markunkat. Gondoljanak benne, 15 napos hónapokkal mennyivel könnyebben tudnánk beosztani a kosztpénzt. Ha egyetértenek javaslatommal, kérem telefonáljanak a 328-85-55-ös számunkra, mindjárt egy kabaré kívánságot is hozzámondhatnak.
Ezzel a 19 évvel ezelőtti műsor felvezetővel köszöntöm a Kabaré Csütörtök podcast adásának hallgatóit. A mai műsornak sajnos szomorú apropója van, ugyanis elhunyt Kaposi Miklós rádiós, humorista, író, szerkesztő. A magyar rádiózás és a kabaré műfaj fénykorának egyik meghatározó alakját 88 éves korában, március 2-án otthonában érte a halál. Az 1933-as születésű Kaposi Miklós szerzői karrierje 1950-ben indult, amikor első díjat nyert a Népsport novella pályázatán. 1951-ben édesapjával kitelepítették Kunszentmártonba, szabadulása után 1960-ig segédszínész volt a Nemzeti Színházban, de már 1959-től rendszeresen jelentek meg humoreszkjei számos folyóiratban. Legelső írását a Ludas Matyi közölte, később a Kossuth Rádióban hangzott el először saját szerzeménye. 1961-től a Magyar Rádió külső munkatársa, majd 1963-tól a Rádió Kabaré belső munkatársa volt. Egyebek mellett összesen 32 évig működött közre a korszakot meghatározó Rádió Kabarék és Szilveszteri Kabarék megalkotásában szerkesztőként. Ő találta fel az irodalmi humort bemutató Karinti színpadot, vezető szerkesztőjeként mintegy 1500 műsort jegyzett. Szintén a nevéhez fűződik a riport-szatíra műfajának megteremtése, izgalmas riportműsorokat készített Umbulda címmel, az ügyeskedőkről, és vagy 50 tévéműsor és ugyanennyi színházi műsor szerkesztője volt. 1980-ban Karinti gyűrűt, 1992-ben Gábor Andor díjat, majd 1996-ban a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét kapta meg. 25 rádiós nívódíj mellett kétszer nyerte el az év hanglemezedíjat. 2007-ig volt a Magyar Rádió főmunkatársa. Sokakkal együtt neki sem volt hálás a rádió, nyugdíjazása óta nem forogtak a műsorai. A mai Kabari Csütörtök podcastben Kaposi Miklósra emlékezünk. Az ő írásaiból, felvételeiből, megszólalásaiból válogatunk, műfaji megkötés nélkül, amolyan montázs jelleggel. Az összeállításunk alapját pedig egy 1995-ben készített beszélgetős műsor adja. Kaposi Miklós volt a vendége Sinkó Péternek a Petőfi Kabari adásában.
Mindig ilyen lelkiismeretes és pontos vagy?
Kiegészíteném, azt hiszem inkább alapos vagyok és szorgalmas. Tehát bármilyen feladatot kitalált nekem az élet, vagy újabban szerencsésebb évtizedeimben bármilyen feladatot kitaláltam magamnak. Mivel nem tudok szimultánozni, mivel ilyen egynemű dolgokat vagyok képes megoldani, abba az egy feladatban, mint a buldog, beakasztom a fogamat, és azt addig marcangolom, rágom, csócsálom, amíg az a dolog kész nincs. Ilyen volt a Humor Fesztiválra érkezett 2200-valahány pályamű is. Ezt felosztottuk Martonnal, kettesben, napi 30 pályázatot voltunk képesek elolvasni, szépen megfeleztük, és amíg azt a 30-at el nem olvastam, nekem nem fájhatott a fejem, nekem nem jöhetett vendégem, nekem nem kezdődhetett világbajnoki döntő, én azt a 30-at elolvastam.
Én azt hiszem, hogy a kollégáim közül, már akinek ismerem a lakását, aki egyáltalán méltatott arra a figyelemre, hogy bemehettem a lakásába, te lakásod a legnagyobb rendben van.
Az nem az én érdemem. Nekem egyetlen dolgom, hogy a rengeteg papírneműmet rendben tartsam. Két pince van tele a dossziéimmal, a rádiós, televíziós, színházi műsoraim, a kézirataim. Azok tényleg az elsőtől kezdve, kronológikus sorrendben összerendezve bármit egy perc alatt elő tudok venni. De a többi több száz légköbméter az nem is az én felhatóságom.
Magyarán valamiféle gondoskodásra mindig rászorultál az életben?
Nagyon elkényeztetett gyerek voltam, és ennek az összes előnyét megpróbáltam kiterjeszteni hajlott koromig, és nyögöm a hátrányait is.
Az egyik ragadvány neved az, hogy gyermek. Innen van?
Valószínűleg innen is, meg abból a naív jóhiszeműségből, amivel rácsodálkozom a világra, a környezetemre, általában a jót tételeztem föl. Én itt most már a 35. évemet töltöm a rádióban, én nem tudom, hogy melyik színésznővel, melyik színésznő milyen privát butikossal él, kitől vált el, de még csak azt sem tudom, hogy kinek mi a világnézete, vagy esetleg a szexuális ízlése. Azt sem tudtam olyan emberekről, akikkel évekig együtt voltam, hogy mondjuk a saját nemük után érdeklődnek. Nem tudtam, nekem nem mondták.
Y-nal írod a nevedet, Kaposi Miklós, és erre érzékeny is vagy erre az Y-ra, mert én emlékszem, amikor a nyomdába utána mentél a rádió újságnak egyszer, hogy a kefe lenyomat alapján javítsák ki az Y a te neved. Nemesi családból származol?
Először az Y-ról. Ez az egyetlen örökségem. Minden egyikből kifosztott a történelem. Úgy érzem, hogy az apámnak tartozom ebben, meg a nagyapámnak, aki filológus volt, Dante kutató és szintén íróember. Ezért az Y-ért nagy árat kellett adni. De nem hiúsági kérdés, csak ez is talán a velem született pontosság és rendszeretett következménye, hogy mennyire nem hiúsági kérdés, azt hadd mondjam el rövid történetben, keresnem kellett valamit a rengeteg iratom között a pincébe. Sokszor költöztem életem során, és ami nem kellett, azt lent hagytam a pincében, így többek között a nagyanyám utazó kofferét is, amit költözésről költözésre 14 alkalommal mindig vittem magammal, mindig letettem, és mindig ott maradt érintetlenül. Most a legutolsó 14. költözésem után keresgélvén a pincébe, látom ezt a kuffert. Mi lehet ebbe, amit én nem nyitottam ki 40 éve? Kinyitom, precíz rendbe sorakoztatva ott van a családi irattár visszamenőleg, sorszámozva, nemzeti színű szallaggal, pecsét viasszal átkötve, és lapoztam visszafelé, és mentem visszafelé az évszázadokba, 19., 18., 17. század elején, 1630-ban megtaláltam a anyai nagyapám nemesi oklevelét. Nem tudtam róla. De azt hiszem, kisbirtokosok lehettek. Csak a nagyapámat tudom, aki fővárosi tanácsi jegyző volt és ügyvéd. 78 éves koráig élt, és mint a családi legendáriumból megtudtam, még 78 éves korában is udvarolt férjét és nemsen a nagyanyámnak.
Mikor udvarol a férfi, költekezni sose rest, a bukszáját nem kiméli, Isten neki fakereszt. Minden este ajándékkal lepi meg a kedvesét, pénzét szórja két marékkal, kiüríti a zsebét. Szép szerelmét ajnározza, tíz növénnyel imponál, mázsaszálma bombont hozza, színház jegyért sorban áll. Étteremben vacsoráznak, cigány húzd a pénzemért, és ha vége már a táncnak, rögtön int egy taxiért. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor egy puszival is beéri. Mikor vőlegény a férfi, takarékoskodni kezd, bölcsen már a jövőt nézi, venni kell majd azt meg ezt. Közös paplant, közös ágyat kell szerezni jó nagyot, közös tervek, közös vágyak töltik be a holnapot. Menyasszonyát vadon termet, ibolyával lepi meg, már csak Nápolyra tellett, s fölcinti a mozi jegy. Gyors büfében vacsoráznak, zsebből szól a rádió, taxi helyett buszon járnak, minek a nagy dáridó. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor még egy csókkal is beéri. Mikor fér lett már a férfi, fogához veri a pénzt, tárcáját szörnyen félti, fél óránként belenéz. Többé mit sem ajándékos, csak azt, ami néki kell. Légy fiacskám takarékos, érd be csak a régivel. Feleségét hónap végén pótzseppénzre vágja meg. Színház, mozi, megy a tévén, ahhoz nem kell drága jegy. Már csak otthon vacsoráznak, gyerek sírás muzsikál, s mindenhová gyalog másznak, villamos is drága már. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor nincs már tőle mit remélni. Ó, a férfi, ó, a férfi, ilyenkor ingyen akar már decézni.
Az apám homlokán, nagyon szerettem az apámat, máig legjobb barátom, pedig 36 éve nem él már. Apám homlokán volt egy horzsolás. A háztéren szerezte 15-ben a volhíniai mocsarak vidékén, rálőtt egy orosz kis katona. Ő önkéntes hadapród volt, de a lövedék úgy látszik egy kicsit céltévesztett, és csak súrolt az apám koponyáját, gellert kapott, ment tovább, bekötözték és harcolt tovább. Többször gondolkoztam, hogy ha ez a lövedék egy centivel lejjebb megy, egyetlen centiméterrel.
Egy erősebb szélfúvás.
keresztül fúrja az apám koponyát, és nem csak én nem vagyok, hanem mindazok élete többé-kevésbé másképp alakul, akinek az életére nekem valamilyen befolyásom volt, több, kevesebb, hosszabb, rövidebb. És akkor már érdemes odáig elmenni, hogy mitől tévesztette el az apám koponyáját a célba lövő kis orosz katonácska. És rájöttem, az a legegyszerűbb magyarázat, talán egy légy szállt az orrára. És az megcsiklandozta, és egy picit fölkapta a flintáját. Lehet, hogy emiatt a légy miatt ülök most itt. Mindig bekalkulálom, hogy bármi megeshet az emberrel. Ugyanaz a véletlen, ami az apámat életben hagyta 15-ben, az bármelyikünkkel bármikor előfordulhat, annélkül, hogy fatalista lennék, erről van egy élményem. A 60-as évek derekán történt, hogy Budapesten átvonult egy vándorcirkusz. Szegény cirkusz volt, és az állatokat, nem a vadállatokat, de a szelidebbeket kötőféken vezették végig a városon, akkor ezt még nem tiltotta a KRESZ, és az élmunkás Ferdinánd hídon, a nyugati pályaudvar sínei fölött vezette az idomárja a cirkusz tevéjét, kiindult egy vonat a nyugatiból, a mozdon nagyot rikkantott, kieresztette a gőzt, a teve megijedt, és rémületében leharapta az idomítójának a fejét. Gondolj bele a statisztikai valószínűségébe ennek a történésnek. Hány milliárd, billió, trillió évenként történik meg, hogy az élmunkás hídon ember fejet harabdál le egy teve? Na most én úgy élek, hogy bármikor jöhet egy teve.
Szent Miklós. Karinti gyűrűs humorista, újságíró, dramaturg, műsorszerkesztő. Nehéz időkben került a könnyű lovassághoz. Nem iszik, nem dohányzik, nem kártyázik. A legjobb férj, szerető apa, nagyapa és kisapa. Példás munkaerő, remek kolléga, csodatevő. Elképesztően készséges. Hívásra házhoz jön, fölmossa a padlót, tüzelőt hoz fel a pincéből, megfőzi az ebédet, ágyat vet és ott marad. Felkarolja az elesetteket. Érdemes elesni előtte. Kollégáit felkeresi beteg ágyuknál, és elidőzik beteg agyuknál. Hónuk alá dugja a honoráriumot, takarójuk alá pedig a kacsát. Egy kedves nővér veszett el benne, ápol és eltakar. Felruházza a mezők liliomát, de a többi virágot sem engedi pucéran szaladgálni. Legény korában lelki segélyszolgálatot tartott egyedülálló nők számára. Ez tényleg így volt. Első segélyben részesítette klienseit. Később másodikban és harmadikban. Speciális emelő darujával seregnyi életuntat emelt ki a depresszióból. Akinek ő volt a lelki pásztora, az lélekben megerősödve távozott a pásztoróráról. Behízelgően tudott kurizálni. Többet kurizált, mint amennyit Casanova reggelizett. Kérem, ez tényleg így volt. Minket a Martonnal a guta megütött. Tehát ugye két daliás huszár tiszt, és ez a drága lélek ugye, az ő törékeny termetével bement valahová, már nem jött ki egyedül. Hát ez még lánykorunkban történt. Három életveszélyes, a Richter skála szerint 8-as erősségű hölgyrengést vészelt át. Többször megnyílt alatta a hölgy. Végül révbe érkezett. Nem tartozik a révésznek egy fillérrel sem. Kifizette. Azóta boldog házasságban él, nem kurizál, viszont valamivel többet reggelizik. Az évek múlásával észrevetően megkomolyodott, kondoleáló levelek nekrológok írásában verhetetlen, ahogy ő temet, nem temet úgy senki. Valamikor gyermek volt. Kisfiús báját sikerült megőriznie. Feltűnően fiatalon lépett Frigyre az irodalommal. Frigyét Frigyesnek köszönheti. Megszállott karinti rajongó. Rádió színpadot nevezett el róla, amelynek ő a direktora. Képterem bárkire is haragudni. Ha megdobják kővel, elteszi emlékbe. Már szép kollekciója van. A betelepítések idején kitelepítették. Bosszú helyett mégis tejet forral. Szelíd, mint egy parizeres zsömle. Fát lehet vágni a hátán. Amikor rám tekint azzal a két ártatlan szemével, ami van neki, rögtön kicsúszik alólam a talaj. Nikkelezett önérzetem a porba hull. Elbizonytalanodom, mint szűzlány a pluralizmustól. 20 évig dolgoztam vele a pokolban, ördögi körülmények között. Amikor elváltak útjaink, nem ismertem magamra. Észrevétlenül földre szállt angyalt csinált belőlem. Azóta olyan jó vagyok, mint egy falat kenyér. Állandóan glória lebeg a fejem fölött. Nem látni? De akkor megint ellopták. Szent Miklós, segíts!
Szilágyi György, közös kollégánk rólad szóló írását hallottuk. Édesapád foglalkozása mi volt?
Jogi doktorátusa volt, amit megszakított a világháború, de aztán a világháború után letette a doktorátust, és a Népjóléti Minisztériumba került segédfogalmazónak, végigjárta a ranglétrát, és itt egy pillanatig megállnék, mert megint egy olyan történelmi pillanathoz érkezhetünk, ami talán érdekes. A Népjóléti Minisztériumhoz tartoztak a hadigondozottak, hadiárvák, hadiözvegyek kérelmei, és sorsa, és segélyezése, és az apám, mint a miniszter titkára ezt az irattárat gondozta, hozzájöttek a folyamodók és folyamodványok, és megjelent nála egy ember 1926-ban a Pengő megjelenése után pár hónappal, és 100%-os rokkant járadékét folyamodott, ami akkor 240 pengő volt, hihetetlen nagy pénz, ekkor volt a havi 200 pengő fixelt című. Elérhetetlen vágyálom sláger. Az apám átvette az iratokat, megvizsgálta, a törvényes határidőn belül visszajött a delikvens, és az apám a következőt mondta neki: édes barátom, én nem vagyok rendőr, nem jelentem föl magát, de fogja az iratait és menjen a pokolba, mert ezek egytől egyik hamisak. Pofa eltűnt, 46-ban visszajött, Gerő Ernőnek hívták.
Szóval már a papád is tudta, kit kell elzavarni.
Nem felejtett el, amikor Gerő Ernőt kinevezték pénzügyminiszternek, másnap megvonta az apám nyugdíját, aki végig járván a köztisztviselői ranglétrát miniszteri tanácsosságig vitte, az már 5. fizetési osztály volt, az már méltóságos úr volt, az már meghatározta a 45 utáni létünket. A nagyapám, akiről már mondtam, hogy íróember, filológus, Dante kutató volt, annak maradt egy-két szobás lakáson stilbútorokkal és egy 8000 kötetes könyvtára. A 8000 kötetből 7800 az Dante, Petrarca és Boccaccio volt. Ami családi vagyona volt, azt elvitte a hadikölcsön, amiből egy fillért nem láttak. Ez a 8000 kötet aztán különböző okok miatt egyre olvadt. Többek között a nagyanyám lakását 45-ben kibombázták, a miénket is. Akkor maradt körülbelül az állomány fele, aztán megvonta Gerő Ernő az apám nyugdíját, akkor el kellett adni. Aztán a maradékot elvitte a kitelepítés, ahova egy üres kufferral érkeztünk, amiben 17 darab ruhaakasztó volt.
Miért?
Nem tudom.
Nem. Emlékszel magára a kitelepítésre? Hogy történt? Tehát mikor jöttek, értetek?
51. június 6-án történt, 12 óránk volt a felkészülésre, nem volt fellebezés, nem volt appelláta, nem volt hova mennünk.
Indok volt?
Nem volt indok a végzésen, nem volt semmi, csak hogy az dr. Kapos Miklós kényszer és fia kényszerlakhelyül Kunszentmártont jelölöm ki, lakás átadandó. És aztán jött értünk egy nem túl goromba. A rendőr fölpakolta azt a két bőröndünket velünk együtt egy teherautóba, és kivitt bennünket a vízafogói pályaudvarra, ahol már készen állt egy szerelvény. Abban a vagonban megszámoltam, 46-an voltunk, és beraktak egy kanna vizet, nem tudtuk, hova megyünk. Ott a krémhírek, hogy ebből Szibéria lesz ez az amaz, hát nem, Kunszentmárton lett belőle, téglagyár. Én ott egy kicsit megerősödtem, egy kicsit felnőtté váltam, ott ismertem meg kislányom későbbi édesanyját. Jó iskola volt. Nehezen szoktam meg az elkényeztetett városi életforma után a falusi sárdagasztást, az agyagot, a földes padlás feljáró kamrát, ahova 2 évig be voltunk kényszerítve.
Egy padlás feljáróba laktatok?
Igen, de abban volt egy kis Sándor nevű
kulák. Nyilván kulák.
Igen, mert így rögtön vele is ki lehetett tolni, tehát 2 osztály ellenséget tettek tönkre egy csapásra.
Hát azért nem semmi dolog, azért az fiatal fejjel az embernek grófok és hercegek közt adogatni a téglát egymásnak.
Hogyne, nagyon előkelő társaságban raktam éppen a téglát, volt a brigádunkban egy Binder Otto nevű lovassági tábornok, a szegény ott is fejezte be az életét a téglagyárban, téglarakosgatás közben, adtam föl neki a téglát, és már nem vette föl a rakást tetején.
Ott halt meg mellett? Ott.
Aztán báró Brandenstein volt, sok ezredes, néhány tábornok. 2,5 évet töltöttünk Kunszentmártonban, ott született a kislányom. 53. októberében oldották föl ezt a kényszerlakhelyet. És akkor elkerültem, nagybátyám dr. Magyar Bálint főtitkár jóvoltából a Nemzeti Színházba fölvettek statisztának.
Színész lettél?
Nem lettem színész. Egyszerűen ez az állás lehetőség nyílt, egy nagyon kemény priusszal érkezett osztályellenség számára, nem vettek volna föl segédmunkások.
Major Tamás oda vett egy ilyet?
Major Tamás furcsa módon kellett, hogy tudja, hogy nekem ilyen sáros a káderlapom, és megtűrt annyira, hogy még szöveges szerepeket is kaptam. Az Ember tragédiában többek között én voltam Ádám és Éva kisfia, Kímon az aténi színben. Megszólalhattam abban a nagyon történelmi tragédia előadásban, amit Rákosi 3-szor betiltott, és ahol sorba álltak az emberek, mert szenzáció volt. A tragédiára jegyet szerezni, az egy státuszszimból olyan volt, mint az angol-magyarra bejutni a Népstadionba 7-1-re. És én itt szöveges szerepet játszottam. A legemlékezetesebb szerepem a tragédiában nem a Kímon volt, hanem egy színnel és egy korszakkal odébb, a római színben én lehettem a Hulla.
Sok szöveggel gondolom.
Fontosabb szerepem volt, hát rajtam fordult meg a darab, ugye a tragédiának ebben a jelenetében Rómában a patriciusok ott a mulatnak, isznak, dőzsölnek, szeretkeznek, és ebbe a jó hangulatba hozzák be az én tetememet, aki pestis járvány következtében elhunytam, és leteszik a szín közepére, kitakarnak, és a rossz lányok közül a legrosszabbik bizonyos hippia az rám borul, és a számból, a szájával ki kell lopja a madácsi szöveg szerint azt az óbulust, ami azért van bennem, hogy legyen viteldíjam a Stix folyón a túlvilágra mennek. Igen. Nekem nem mondták, amit a színház régebbi dörzsör tagjai tudtak, hogy a hippiát játszó színművésznő az olyan vérszegény sápat vézna kisfiúkban dolgozik, amilyen akkor én voltam 21 évesen, és hippia rám borult, és ami most következett, az nem egy színpadi csók volt, hanem egy valóságos, talán nem is csók, Molnár Ferenc után inkább szájműtétnek nevezném, megkereste a nyelvével a manduláimat.
Mint obulust?
Mint obulust, és ez hosszan tartott. Engem ez egy kicsit sokkolt, de nem volt rajtam szabad meglátszódnia, hogy ez a csók hatással van rám, és 1200 szempár ösztüzében nekem mozdulatlanul minden porcikámban hullamerelem kellett eltűrnöm, amíg hippia ne fejezi a szexuális életét vele. Aztán azt hittem, hogy ez az első előadásom, talán nekem szól, ez még 2-3-szor itt történt, aztán összeszedtem a bátorságomat, és megvártam hippiát előadás után, hogy hát, ha folytatódik a dolog. Keresztül nézett rajta, meg se ismert, a köszörésemet se fogadta, de 180-szor a jelenet így zajlott az előadáson. Úgyhogy aztán az utolsó alkalommal, amikor a tragédiát levették a színről, akkor megkért Bodrogi Gyula, hogy hadd élvezkedjen egyszer ő is, engedjen meg, hogy befeküdjön hippia alá. Megengedtem Gyulának, őt vitték be, Letették, letakarva, hippia szerelmes szenvedével se látott, se hallott. Kitakarta, és a szokott reflexel ráborult Bodrogi szájára, csak azt nem tudta, hogy Bodrogi bekente a képét masztikszal, ilyen színpadi ragasztóval, úgyhogy a szerelmesek eltéphetetlen csókban fortak össze, le is ment a függöny, botrány, kifizette a büntetést, nem a Bodrogi.
Na végre, Fájront! Hő, ez nehéz nap volt.
Jó, hogy jön, Dugovics Szaki. Egy kis beszédem lenne magával.
Velem, kapitány.
Igen, igen, igen. Hányadika is van ma?
1456. június 22.
Persze, persze.
Tudhattál, hogy napfizetés van?
Hát még ez... még ez is kiment a fejemből, ez a délelőtti ágyúzás. Szóval azt szeretném mondani...
Velem a jó nap reggel, főnök. Most fújtak Fájrantot, vége a délelőtti műszaknak. Rohanok haza, csak elrakom a szerszámokat.
Ne vacakoljon már! Arra gondoltam, hogy délután bent tudna maradni egy kicsit.
Ne legyen Dugovics Titus a nevem, ha egy percet is maradok, pecázni megyek.
Csak rövid időről volna szó, hát nézzen csak le oda. Azt a törököt kellene elintézni ott azzal a zászlóval. Aki ott kezd mászni felfelé, nézze, milyen szép vándor zászlaja van, a magáé lehet.
Manapság az már nem divat. Eszem ágában sincs, hagyjon hazamenni, vár az asszony.
De nézze már, hogy mászik felfelé, hát valakinek el kell intéznie.
Ismerem a tagot, a Mahmud, a négyes janicsár ezred. Nehéz, pasas, kényes munka lesz. Adja ki az ifjúsági brigádnak. Különben is nyelezni van a buzogányom. De az vételezni kellene a raktárból.
Értse meg, ember, ez nagyon finom munka, hát nem bízhatom akárkire. Maga viszont egy-kettőre elkészül vele, ha ráver egy kicsit.
A fejére?
Akár oda! Nézze, nézze, hogy jön fölfelé!
Adjon békébe, akkor se csinálom. Nem őrültem meg. Ezért az órabér, esze mágába sincs.
Ne kéresse magát, Dugovics, hát tudja, milyen kevés a jó szakember. Hát kinek szóljak, ha nem magának?
Most hízeleg, mi? De a könnyű széria munkát, amivel lehet keresni, azt a kapisztránnak adja, mi? Na, Isten áldja!
Szakikám, hát észnél legyünk, hát hagyja már azt a kapisztránt! Hát őt oda föntről sózták a nyakambácsak. Nem állíthatom oda udvar csöprögetni!
Most jut eszembe, még a múlt hónapi veszélyességi pótlékomat sem kaptam meg.
Hát, tudja, hogy most számfejtik a bérelszámoló, lefelejtette a nevét a listáról.
Miért nem a kapisztránét felejtették, de mi? A kirelejzumát. Ha melózni kell, csak engem tud kiszúrni egész Nándorfehérvárba, ugye? Hol vannak a többiek, ha? Ilyenkor persze jó a Dugovics, ugye?
Nézd a törököt, hát egész közel van már, hát mindjárt itt fenn lesz.
Ne idegeskedjen, majd elintézi a délutáni műszak. Aztán meg ki se tudnák fizetni, ha bennmaradnék. Hát nincs is túlóra kerete. Azt hiszi, nem tudom. Egész hülyének nézi a melót, mi?
Jó, majd kitalálunk valamit. Tehát legfeljebb kap a várkapitányi alapból egy kis prémiumot. Na, itt az utalvány. Most 5 perc múlva 4, ha most rögtön leugrik, még nyitva találja a pénztárt.
Na jó, igaza van, már is megyek. Leugrom a pénztárba.
Tudja mit, ha már leugrik, vigye magával a törököt is.
De én azt hiszem, te mindig szereted a nyugodtabb életet. Tehát nem vagy egy nyüzsgő személyiség vagy egyéniség, ugye?
Nem lehet mondani, főleg azóta, hogy erre is jogosítványom van, mert 1980-ban a Kecskeméti Repülőorvosi Kutatóintézetben felfedezték, hogy a szívem nem maradéktalanul hibátlan, és akkor azt mondta...
Ez volt az a híres eset, amikor majdnem kuriózum lettél, mert ugye a terheléses vizsgálat alatt jött rád az infarktus, nem?
Igen, felültettek arra.
Dokumentált infarktus.
Biciklire is kellett tekerni, és aztán egyszer csak minden szerkezet elkezdett csöngetni, piros lámpák villogtak, berregtek, és akkor pillanatokat konzíliumot hívtak össze, hívjátok át a Bélát, és én még mindig nekem azonnal leszállítottak a gépről, és akkor ott tartottak egy időre, aztán gyógyszereimet beállították, azóta is működöm, és a gyógyszerek is működnek, és akkor azt mondta nekem a kezelőorvosom, hogy 100 évig elélhetsz, csak kerüld a konfliktus helyzeteket. Azóta, ha valamilyen konfliktus helyzetnek csak a gyanúja, csak az árnyéka, ugye a horizont szélén, úgy földenek, akkor én már átmegyek a másik szobába, vagy másik lakásba, vagy másik kerületbe.
Ezért megmagyarázhatatlan számomra, hogy az életed egy jelentős részét te vidéki utazásokkal töltöd, vagy töltötted, azt hiszem töltöd még ma is. Mi mozgat, hogy téged meg tudjanak nézni mondjuk Debrecenbe? A hírnév, vagy valamiféle hiúság netán, vagy pénz?
Semmiképpen nem hiúság, semmiképpen nem exhibicionizmus. Az én színészi karrierem az véget ért ott a Nemzeti Színházi 25 forintos napi díjat eredményező statisztasággal. Két motivum ültet be egy ilyen autóba. Az egyik, hogy valaki rám gondolt, valaki engem hívott, valaki a sok lehetséges név közül engem választott ki. Van egy igény, van egy elvárás irányomban, és én igyekszem nem csalódást kelteni. Abban a meggyőződésben, hogyha esetleg valaki más megy helyettem, az talán másképp oldja meg, netán rosszabbul.
Itt a Magyar Rádió Karinti színpada.
Vannak-e olyan lehetőségek az életedben, amiket kihagytál? Vagy mindent megragadsz, vagy tudod, hogy ennek a dolognak vége lesz, és hogyha nem aratom le a mai nap gyümölcsét, akkor az végleg elmegy. Magyarán arra akarok kérdezni, hogy elég nagyvonalú vagy-e a környezeteddel, vagy a lehetőségeiddel?
Rosszul bántam az időmmel. Mást kellett volna csinálnom egy csomó elfoglaltságom helyett, például több könyvet és kevesebb újságot olvasni, több értéket magamba szívni, felszínesebb elfoglaltságok, szórakozások, tévénézések, mozik, efélék helyett, de ebbe bele tartozik az is, hogy sok időt fecséreltem különböző érzelmes magán életi történésekre is. Ha én akkor olvastam volna többet, ha én akkor írtam volna többet, elégedettebb lehetnék. Az idővel rossz a viszonyom, az 5 perceket is zsugorgatom, amíg mások várják, hogy a híradó és a sporthírek között az az 5 perc báván nézik a mosópor reklámokat. Én az alatt az 5 perc alatt is csinálok valamit, nehogy az az 5 perc értelmetlenül múljon el. Ugyanez a képlet érvényes az 50 évre is. De nem érzek más mulasztást, ami az én képességeim határáig eljuthatott, azt én megtettem, nem igen érhettem volna el messzebb. Nem nagyon érdemkelnek a különböző hivatalos minősítések, elismerések, föl voltam terjesztve Jászai díjra, aztán egyik előjárom kapta meg, föl voltam terjesztve József Attila díjra, azt kapta meg, aki fölterjesztett. Enélkül nagyon jól el vagyok, de most egy érdekes elégtételt, vagy magyarázatot, vagy más optikát kapott a dolog. A valóság 93-as évfolyamának második számában egy érdekes cikk jelent meg arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a tagfelvételi mechanizmus, ahogy működött, milyen feltételek alapján kiket, mikor terjesztettek föl akadémiai tagnak. Ebből tudtam meg, hogy a nagyapám Kaposi József föl volt terjesztve akadémiai rendes tagságra. Ő se kapta meg. Hát akkor én még mit
családi akarok? Hagyomány.
Halák Ottilia, székesfehérvári telefonálónk azt kérdi, hogyan született Umbulda című sorozatom, mely ő szerinte ma is aktuális. Úgy gondoltam, hogy számtalan olyan ember él ebben az országban, akiket megalázóan megbántottak, sértettek, vagy haraggal távoztak munkahelyükről, és a szatira eszközeivel bemutathatjuk országnak, világnak, milyen szabálytalanságokat, trükköket, ravasz haszonszerzési módszereket alkalmaztak főnökeik, mire ügyeljenek, mit kerüljenek el mások. Ezért az állást kereső rovatokban hirdető személyeket fölhívtam, és elbeszélgettem velük, miért kellett elhagyniuk előző munkahelyeiket. 10-ből 2-3 embernél nagyon komoly nyomot hagytak az események. Nos, a kommentár nélkül elhangzott történetekből 12 adást készítettem Kornides Tamással. Ezekből írtam később 1984-ben az Umbulda című könyvemet. 100 000 példányban jelent meg, és nagyon féltem, hogy a polcokon marad. De megnyugtattak, hogy már a nyomdászok is lopják, és ez a biztos sikerjele. El is kelt mind a 100 000 példány. Azt is kérdi a kedves hallgató, hogy az Umbulda adások miatt nem volt-e soha bajom. Bizony, sokak érdekeit horzsoltam a műsorral. Már nem is tudnám összeszámolni, mennyi fenyegetést kaptam a kiszerkesztett csalók köreiből. Egy alkalommal a belkereskedelmi miniszter azzal hívott föl, hogy ki volt az informátorom, azonnal mondjam meg. Amikor én személyiségi jogokra hivatkozva megtagadtam a válaszadást, ordítani kezdett velem. Hát akkor most emlékezzünk azokra a sanyarú időkre, amikor még nem csak csupa talpig becsületes ember élt hazánkban, mint manapság, hanem előfordultak trükkök, lelemények, turpisságok. Szerencsére azok az átkos idők régen elmúltak.
Se protekció, se csalás, se korrupció, se lopás, nem halácsolás, nem bunda, az Umbulda, az Umbulda! Nem szabály sértés, erkölcsi, nem jogi kérdés, határ eset egy szűk mesdjén, megteszed, bár nem tehetnéd. Speciális magyar módszer, mint a simli vagy a mószer, magyar, mert más birodalmak nem ismerik e fogalmat. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak Umbulda. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak Umbulda.
Umbulda. Trükkök, ravasságok, lelemények. Kaposi Miklós dokumentum szatírája. Első rész.
Ami nem megy ma idővel, elérhető kerülővel, rendelet, ha akadályoz, folyamodhatsz Umbuldához. Hol a szabály bonyolul, kis kapunád boldogulsz, Umbuldálhatsz szabadon, mit tehet a hatalom? Szívességből néha másnak a zsebére umbuldáznak, te meg segíts magadon, kész kezed most alapon. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak Umbulda. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak Umbulda. Van a
aki csak sportból játszik. Umberúfen umbuldázik, ha kockáztat a te hibád, szemesnek áll a világ. Akárki nem umbuldázhat, csak kivédett, s rá nem fázhat, kis rizikó, nagy haszon, hocin neszen alapon. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak umbulda. Umbulda nem bunda, nem bunda, csak umbulda.
Nem kell eltitkolnom önök előtt, hogy egy elfoglalt ember vagyok. Kevés az időm. Az ember előadás után későn keveredik haza, szeretne olvasni, de az újságból is már csak a nagybetűs címeket látja. És milyen furcsa, nem értem. Nem értem, hogy miért nem értem. Ezért most magammal hoztam egy csomó újság címet 1968-ból. Önök is olvasták, hát ha önök se értik. Vegyük elő bármelyikét, és próbáljuk együtt megfejteni, jó? Azt mondja mindjárt az első. Beleszúrt a Rubensbe, mert átnézett rajta a szűz. Mi történt? Mi csinált a szűz? És ki szúrt bele? Mivel? És mit tett az egész, ez a szegény Rubens? Hát én nem értem. Vagy a hímból halustább. Mihez? Ki állapította ezt meg, és főleg hogyan? És mit szólnak ehhez a nősténbolhár? Mert önök értik, én nem értem. Más. Tehenet gázolt a repülőgép. Szenték már tehenek is röpködnek. Vagy a tehén a tilosba ment át, nem a zebrán? De hogy került az átkelő helyre egy repülőgép? Mekkora a tehén megengedett legnagyobb sebesség? És ki előzött szabálytalanul? A marha vagy a pilóta?
Azt hiszem, hogy abban a társaságban, a Marton Szilágyi György Kaposi trióban én voltam a díszpinty, én voltam a párton kívüli, akit föl lehetett mutatni, hogy lám, mi engedjük ezt a gyermeket is. És a szorgalmammal pótoltam, amit a másik két kollégám tehetségével elért. És kitaláltam magamnak egy olyat, amit előttem más nem kultivált, erre büszke vagyok. Felfedeztem, hogy vannak az országban sokan, akik igen tehetséges riporterek, jól kérdeznek, megvan a személyes hitelük, megvan a képességük, a kapcsolatteremtésük. És vannak nagyszerű humoristák. A kettő együtt, egy személyben nem egyesült, nem jelentkezett, ezért én a riport szatirát próbáltam meghonosítani. Az egy truvaj volt, hogy egy politikusnak, aki odáig csak oltárkép volt, odáig csak nyilatkozatokban, meg mikrofonálványként vigyázba álló riporterek előtt kötelező szabványszöveket mondott, egyszer csak kijött belőle egy humoros mondat.
Aki kérdez, dr. Sági Vilmos belkereskedelmi miniszter. Aki válaszol, Faluvégi Lajos pénzügyminiszter.
Mire sajnálja a pénz?
Hát leginkább a pénzjegynyomda fejlesztését.
Más téma. Az IBUSZ vezérigazgatójának, Tausz Jánosnak szakmai problémája van.
Egyes nyugati turisták újabban emléktárgyként krumplit visznek haza Magyarországra. A fennálló vámszabályok értelmében hány kiló krumplit lehet átvinni a határon?
A választ dr. Somogyvári János, a Vám és Pénzügyőrség országos parancsnokának helyettese adja meg.
Jelenleg 3 napra való, közvetlen, fogyasztható élelmiszert lehet utasforgalomba kivinni. Köztudomású, hogy a krumpli nyersen közvetlenül nem fogyasztható. Ha azonban magyaros motivumokkal látják el, úgy népművészeti cikknek számít, és korlátozás nélkül kivihető.
Most Garai Gábor, az Írószövetség főtitkára kérdez.
Pozsgai Imre kulturális minisztertől kérdezem, miről ismeri föl a zsenit?
Nagyon egyszerű. Csak fel kell mutatnia az Írószövetségi tagsági igazolványát.
Ahogy te néhány éve lementél azt a bőröndöt kinyitni a pincébe, valamelyik utódod lemegy azt a bizonyos bőröndöt kinyitni, mondjuk most nem családi iratok lennének benne, hanem ezek a te általad elrakott kis relikviá. Tudnál mondani valamit, hogy mi marad Kaposi Miklós után a jövőnek? Csúnyán így fogalmazom, mit tudsz felmutatni, Miklós?
A következőket fel tudok mutatni, kb. 330 karinti színpadi műsort, ahol irodalmi értékeket, maradandó érdekességeket próbáltam fölfedezni, föltámasztani, bemutatni, mindig ízléssel, mindig mértéktartással, és mindig egy kicsit a fölfedezés szenzációjával, örömével, izgalmával. Föl tudok mutatni, amit le nem törültek közülük, több mint 300 más rádióműsort, amik nem karinti színpadi égisze alatt mutatottak be. Volt körülbelül 50 tévéműsorom, volt két önálló kötetem, körülbelül 6-8 antológiában társszerzőként, szerkesztőként kerültem a Széchenyi Könyvtár polcaira. Készülőben van két könyvem, az egyik nyomdakész állapotban van már, remélem megérem a megjelenését, a másikhoz kellene nekem még 5 jó év, hogy azt ízlésem és igényem szerint összerakjam. Egyébként azt hiszem, más nem nagyon tudok felmutatni, nem is nagyon akartam. Két unokám majd folytatja teljes dicsőséggel, amit én remélem minél később hagyok abba. Egyelőre nem a köteteimet, nem az egybefűzött évfolyamokat, az agyamat, meg a memóriámat, meg az esetleg szándékaimat szeretném még érvényesíteni.
Kabaré naptár. Poénzuhatag évről évre.
Kaposi Miklós sorozata. 1960.
Kedves kortársaim és kedves fiatalabbak! Jó szerencsém úgy hozta, hogy alkalmat kaptam rádiónktól egy új sorozat indítására, mely 4 hetenként mindig ilyenkor pénteken este 21 óra 5-kor kezdődik majd itt a Petőfi Rádióban. Azért Kabaré naptár a sorozat címe, mert minden esztendő legjobb számaiból állítom össze, 1960-tól kezdődően, amikor is először léphettem be a rádió kapuján. Első munkám az volt, hogy a magnetofon bevezetése, vagyis 1954 óta megőrzött vidám műsorok mindegyikét többször is végighallgattam, és a silányabbakat kiselejteztem. Így jött létre Kabaréink archívuma, melyből a sikeresebb számokat ma is rendszeresen ismételgetem a kabaré csütörtökben.
Így a műsor vége felé engedjenek meg néhány személyes gondolatot is. Azt hiszem, hogy az én kabaré iránti érdeklődésem és szeretetem, ami olyan 12-13 éves koromra vezethető vissza, az gyakorlatilag azokkal a kabaré csütörtökökkel kezdődtek, melyeknek első óráját mindig Kaposi Miklós vezette. Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel hallgattam azokat a felvezetőket, amelyek kabaré történeti érdekességeket kiegészítésként adtak hozzá egy-egy jelenethez vagy magánszámhoz, és ezeket a felvételeket el is kezdtem rögzíteni számítógépen, gyakorlatilag ebből táplálkozik a kabaré archívumom nagy része. És ennek a kabaré szeretetnek az egyik ékes lenyomata gyakorlatilag ez a podcast műsor is. 2003-ban tollat ragadtam, és írtam a Kabaré csütörtök kívánság műsorának, és Kaposi Miklósra bíztam, hogy egy régi, ritkán hallott felvételt küldjön részemre.
Kedves Kaposi Miklós! Szabó Gergő 16 éves tanuló vagyok Várpalotáról. Már több mint egy éve minden Kabaré csütörtököt meghallgatok, és rögzítem két számítógépen. Így mára 350 Kabaré jelenettel büszkélkedhetem. Szeretnék kérni egy különleges, ritkán hallható régi felvételt. Önre bízom, hogy melyik legyen. Kedves Gergő, örömöt szerzett üzeneted, valami olyan számot választottam, ami a humor lényegét fogalmazza meg. Angyal János, interpelláció humorügyben. Ha már megvolna neked, csak e-mailezz bátran, van másik.
Tessék mondani, nem látták itt falol az ügyelőt? Aki inteni szokott, hogy nevessenek. Nem tetszett látni? Nem? Ez nem létezik. Valahol itt kell lenni. Ugyanis a rádióiságban olvastam, hogy a kabaréban az ügyelő beint, hogy mikor kell nevetni. Ezen az íráson jó nagyot szomorkodtam, mert bizonyára önök is észrevették, hogy nem integet itt senki. Nem olyan könnyű parancsra, intésre nevetni, mert a nevetés ingereken alapszik, és mire az ingerek megjönnek, már vége a számomnak. No de félre a tréfával, foglalkozzunk komolyan, tudományos alapon a nevetéssel. Tulajdonképpen mi a nevetés? Így válaszol erre a Pallas Lexikon Nemes Ág pillér kötetében a 143. oldalon. Nevetés. A lélegzés sajátos módja. A kilélegzés gyorsan, egymás után, lökésszerűen, zajjal megy végbe, valahogy így. Na menjünk tovább. A belélegzés pedig mélyen, egyhuzamban, némileg gyorsítva. Most nézzük meg, hogyan kellene nevetni a lexikon szerint. Nagyon nevetségesek lennénk, ha így nevetnénk. Éppen ezért bemutatom, hogyan nevetünk a valóságban. Kezdjük mindjárt az elején, a gyerek kacagással. A mosoly. Halk nevetés. Kuncogás. Kényszeredett nevetés. Falrengető nevetés. Kibudjanó nevetés. Úgy nevet, hogy a könnyei is potyognak.
Azt hiszem, hogy nem hagyok nagy adósságokat magam után. Tudomásul vettem, hogy a 400 milliárd fényévnyi kiterjedésű világmindenségben a naprendszerben a Föld, a Földön Európa, Európában Magyarország, Magyarországon én. Egy nagyon pici, semmit sem számító porszem vagyok, véges lehetőségekkel. Az időmet megpróbálom jól kihasználni. De amikor abban a síralomházban ültem az infarktus pillanatában, bevallom, vagy inkább eldicsekszem vele, hogy nem éreztem félelmet, nem éreztem szomorúságot, rábólintottam. Igen, stimmel, ez jár nekem. Az UNESCO felmérése szerint az újságírók átlag életkora 43 év. Akkor én ezt már sokkal túléltem, ma már még többel túléltem. Megpróbálom nem elherdálni az időmet, és minden nap egy picit hozzátenni ahhoz a mini környezetemhez, akiknek legalább macerát nem okozok, ha már használni nem tudok, de ha valamit használhatok, megpróbálom.
Kedves hallgatók, a Kabaré Csütörtök Podcast mai adásában Kaposi Miklósra emlékeztünk. A műsort összeállította és szerkesztette Szabó Gergő. Viszont hallásra egy hét múlva.
Rádió Bombonier, a Kabaré rádiója.